Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Amen. Kedves fiatalok, az első üzenet a tisztaságról, tisztátalanságról szól. Akkor, amikor meghallottam a két fiatalnak az énekét, akkor mindjárt neki is kezdhetünk, mert az énektanár nálam jobban tudja, hogy az ének hangnál mennyire fontos a tiszta énekhang. És milyen érdekes, mit mond a magyar ember a tiszta énekhanggal, mi áll szembe a hamis. És hogyha valaki hamisan énekel, vagy ha hegedűn játszik és hamisan fogja le a hangokat, akkor az borzasztó hallgatni. Ám de ha tiszta, ám de ha az csengő, akkor örömmel tölti el a szívünket és a lelkünket, akár a fiatal gyermek éneki hang is. Kedves fiatalok, induljunk el itt, kedves diákok, hogyha éneklésről van szó, akkor a tiszta és a hamis áll szembe. Azonban a tiszta megjelenik földrajzi értelemben is a tisztátalannal szemben. Az Ószövetség népe úgy gondolkozott, hogy az a föld, amelyet az Isten neki adott, az a tiszta föld. És minden, ami azon kívül van, az a tisztátalan föld. És tegyük ezt mindjárt helyére. A hittanórákon nem csak azt halljátok, hogy Izrael, nem csak azt halljátok, hogy Palesztina, nem csak azt halljátok, hogy az ígéret földje, hanem ezekre a földrajzi helyekre használjuk ezt a földet is, hogy szent föld, azaz a tiszta föld, ahogy az imádságban hangzott felénk, az elkülönített föld, a tiszta. És vele szemben van a tisztátalan föld, vagy mondjuk azt így ma magyarul, hogy külföld. Minden, ami nem az Istentől kapott ígéretként a zsidó ember számára, az a pogányok földje, vagy a tisztátalan helyszín. És most ebben a mai történetben az első, ami a tisztátalan, az maga a helyszín, a gadaraiak földje. Földrajzilag behatárolható a Jordántól és a Galileai tótól keletre fekszik, tíz város környékének mondják, Dekapolisnak. Ez az egy lényeges, hogy mindjárt, ahogy Jézus a gadaraiak földjére lép és kiszáll a hajóból, mert hajón kelnek át az idegen földre, akkor tisztátalan helyszínre lép. De ha tovább megyünk, akkor a tisztátalanság megjelenik azzal, hogy azt olvassuk, hogy valaki a sírboltokban él. Mekkora nagy különbség van a város közepével, itt vagytok velem együtt bent a város szívébe és a város közepén az Ótemplomba, és ha megkérdezlek benneketeket, mindannyian tudjuk, hogy az összes temető a város szélén van. Talán már nem azonosítjuk magunkkal azt, hogy tiszta és a tisztátalan, de a temető, a halottaink egy elkülönített, a város szélén elkülönített helyen vannak, és jól van ez így. A zsidó ember gondolkodásában a halottak érintése, a halotthoz való hozzányúlás, az ő lakhelyük, a tisztátalanságnak a helyszíne. Lépünk egyel tovább, nem csak tisztátalan földön vagyunk, hanem azon belül, hogyha mondunk ilyent, hogy a szent földön van szentély, és a szentélyben van szentek szentje, akkor mondhatjuk azt, hogy most ilyen értelemben nem csak, hogy elmegyünk a tisztátalan helyre, hanem a tisztátalanság tisztátalanságának helyszínére megyünk, amikor arról olvasunk, hogy van egy ember, aki a temetőkből jön elő, és bilincsekkel, láncokkal kötözik meg őt, és próbálják kordába tartani az életét. Tudjuk jól, hogy az említett személy egy elmebeteg ember. Ma ezt mondanánk, hogy elmebeteg ember, azonban Márk evangélista sokkal pontosabban fogalmaz, és azt mondja, hogy tisztátalan lélek van benne. Ez a harmadik, ami megjelenik a tisztátalanságba, hogyha lehet egyel tovább menni, és nagyon érdekes módon elkezdünk egyszerre befelé fordulni. Ha figyelted, akkor eddig mindig külső helyszínekről beszéltem. Még egy külső helyszín lesz majd, az a bizonyos 2000 fős disznónyáj, amiről részletesen beszél a gyógyulás kapcsán ez a mai történet, de amikor Jézus megengedi a légiók hadának, akkor ezek a tisztátalan lelkek fogják magukat és belemennek a disznónyájba. Tudjuk jól, hogy ma is a zsidó ember számára csak tiszta élelmet lehet magához venni, csak ahogy ők nevezik kóser húst, amit kóser módon vágnak le, és az egyik legtisztátalanabb állat a mózesi törvények szerint a disznó. De kedves diákok, itt jön igazán az első üzenet, amit szeretnék megfogalmazni, amelyet csak címszavakba járunk körbe, hogy ez a történet a tisztáról és a tisztátalanságról szól. És akkor, amikor ezt előhozza, akkor elkezd beszélni, hogy nem csak kívülről van tiszta és vagy tisztátalan, hanem egyszerre csak belülről is. Belül is, az emberi lélekben is van gonosz indulat, rossz szándék. És erről ez a történet nagyon szépen beszél. És egész pontos a leírás. Azt lehet mondani, hogy van egyrészt egy külső kórisme, vagy egy külső leírás a betegségnek. Ezt olvassuk meg, hogy koszos kívülről ez az ember, torzomborsz ez az ember, kiabál ez az ember, meg van kötözve bilincsekkel, láncokkal, de letépi magáról, kiabál ez az ember, sírboltokban lakik ez az ember. Ez a külső megjelenés. Ez a külső tisztátalanság, és aztán egyszerre csak, minthogyha belülre mennénk. És valami, mintha valami összefüggést találna, ez a mai történetünk a külső tisztátalanság és a belső tisztátalanság között. És egész világosan azt mondja el, és azt tanítja meg nekünk ez a mai történet, és ez az igazi első üzenet, hogy a külső tisztátalanság a belső tisztátalanságból fakad. Teljesen egyértelmű ennél a betegnél, hogy mindaz, ami benne, az ő lelkébe, az ő szívébe, az ő gondolkodásába végbe megy és lezajlik, az hat a külsőre. Attól koszos, attól kerül sírboltokba, mert minden, ami belül történik vele. Azért beszélek, kedves diákok, szülők, nagyszülők, tanár kollégák, ilyen részletesen a tisztátalanságról, és a külsőről és a belsőről, mert szerintem nem foglalkozunk vele eléggé. Ahogy itt végignézek az arcokon, hála Istennek, a külsővel nincsen baj. Tehát itt mindannyian tisztán érkeztünk ide. Mindannyian még azt lehet mondani, hogy az öltözöttekben is normálisak vagyunk. Mindannyian eleget teszünk a templomi elvárásnak, és csöndben vagyunk, veszünk részt ezen az istentiszteleten. Ezzel nincsen baj, szerintem a 21. században, ma Hódmezővásárhelyen, a külső tisztasággal semmi probléma nincsen. Ez működik, illetve jobbára és több részt működik. De kedves gyülekezet, kedves testvérek, lépjünk egyel beljebb, hogy a belső tisztasággal foglalkozunk-e. A 28. Zsoltár egyik verse így kezdődik, hogy belső lelki tisztaságban és ártatlanságban. Nos, kedves gyülekezet, kedves testvérek, az én gondom a 21. században itt Hódmezővásárhelyen is, hogy a belső tisztasággal nem törődünk eleget. És hogyha lehet ezt mondani, Bár mostanában a köznevelésbe hoztak ilyen tantárgyat, hogy etika tantárgy, de Istennek legyen hála, hogy újra indultak az egyházi iskolák. Mert egyszerre csak ezekben az egyházi iskolákban elkezdtek beszélni arról, hogy nem csak a memória fontos. Nem csak az a fontos az, hogy a gyerekünknek milyen a memóriája, milyen az agya, és hogy tudja megtanulni a matematikát, a fizikát, a történelmet, az angol nyelvet, és azt hogyan tudja visszamondani szódolgozat, vagy felelet, vagy témazáró, vagy akár egy érettségi, írásbeli dolgozat alapján. Hanem egyszerre elkezdünk most már, hála Istennek, arról beszélgetni, hogy az ember ennél sokkal több. És hozzá tartozik egyfajta belső tisztaság. Hozzá tartozik az, hogy az ember megpróbálja az életét tisztán igazgatni, és a szívét is. És kedves gyülekezet, kedves testvérek, azt gondolom, hogy ebben mi tudunk igazán szerepet játszani. Énekeinkkel, imádsággal, az ige hirdetésével, azzal, hogy igenis előhozzuk ezt a történetet, és elkezdünk azon gondolkozni, hogy a mi belső és külső tisztaságunk között mi az összefüggés. És akkor szeretnék egyet tovább lépni. Milyen érdekes, hogy egyből észreveszed, ha hamisan énekelnek. Milyen érdekes, ma már azért észre lehet venni, hogyha átlépsz egy másik ország határt és külföldre mész. Az én számomra az egy nagyon nagy kérdés, hogy akkor, amikor elővesszük a mobiltelefont, és görgetjük rajta a határokat, akkor észreveszük el, hogy szemétdombon járunk. Bocsánat, hogy ezt a képet hozom elő. 100 évvel ezelőtt a falvakban tudni lehetett, hogy melyik a tiszta szoba, és hol van a szemétdomb. Minden ingatlan elején volt a ház, és a házban az első szoba volt a tiszta szoba. És a szemétdomb, a trágyadomb az mindig a háznak a legvégébe volt. 100 évvel ezelőtt nem kellett erről beszélni. 100 évvel ezelőtt ez egy teljesen automatikus dolog volt. És kedves gyülekezet, kedves testvérek, az én számomra az a kérdés, hogy akkor, amikor előveszik a gyermekeink, az unokáink, a diákjaink a mobiltelefont, akkor, amikor én felnőttként előveszem és görgetem, és megnyitok valamit, akkor ott mi nyílik meg? Tiszta-e, vagy pedig tisztátalan? Nos, kedves gyülekezet, kedves testvérek, innentől kezdve igen izgalmas ez a mai történet. És ez a mai történet, a következő, amit elmond a tiszta és a tisztátalannal kapcsolatban, az egyik csoda az, hogy Jézus Krisztus rálép a tisztátalanság földjére. Ez szerintem egy csodálatos evangéliumi üzenet, egy nagyszerű örömhír, hogy a názáreti Jézus Krisztus csónakba száll, és elmegy a tisztátalan helyszínre is. És bocsánat, hogy ezt mondom, az egyik legelesettebbet, az egyik legtávolabb lévő embert szólítja meg, és hívja elő. És próbál meg mindent megtenni. Én azt gondolom, hogy ez a történet, mint meg annyi más történet azt mondja el, hogy ott, ahol megjelenik a szent, ott elmúlik a szentségtelen. Ott, ahol megjelenik a tiszta, ott elmúlik a tisztátalanság. És a belső tisztaságot azt nem mi tudjuk lemosogatni. A tisztátalanságot nem mi tudjuk lemosni magunkat. Még az édesanyánk, még a nagyszülőnk, még a felnőttek berakják a ruhát és kimossák nagyon egyszerűen. A lelkünkkel, a bensőkkel ezt nem tudjuk megtenni. Ott valami hatalmas energiára van szükség. És ezt a hatalmas energiát én azt gondolom, hogy a názáreti Jézus Krisztus adja, amikor elmegy a gadaréjak földjére, és amikor meglátja a beteg embert, és elkezd beszélgetni vele, illetve a benne lakozó tisztátalan lelkekkel, akkor egyszerre csak azt mondja, hogy itt van, nincsen tovább, a szentnél vége van a szentségtelennek. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nem de ezért vagyunk. Nem de ezért van a szőnyiskola. Nem, de ezért vannak-e a diákjaink, a reggeli áhítataink, hogy jelenjen meg a szent a szentségtelennel szemben, és akadályozzuk meg a tisztátalanságnak a szétfolyását, szanaszéthordását. Szeretnék lépni egyel tovább a második üzenetre, kedves diákok. szeretném elmondani, hogy nem olyan könnyű dolog ez, hogy egy ember meggyógyul. Hogy egy ember a megkötözöttségéből kigyógyul. Szeretném mondani, hogy én mindig leborulok egy olyan alkoholista beteg ember előtt, aki abba hagyja és leteszi a poharat, és soha többé nem iszik. Én mindig leborulok, és őszintén örülök, és hálás vagyok, amikor egy dohányos azt mondja, hogy soha többet nem veszem elő a cigarettát, mert én azt akarom, hogy belsőleg tiszta maradjak, egészséges maradjak, és hosszú életű legyek. Ugyanígy tekintek egy drogbeteg emberre, akik megkötözöttségben élnek. Azért, mert hatalmas energia szükséges ahhoz, hogy a belső tisztátalanságot az ember le tudja győzni. Számtalan példát lehetne mondani, kedves diákok, hadd álljon itt egy nagyon egyszerű példa. Bár azt gondolom, hogy fiatalok vagytok, és nem törődtök, nem foglalkoztok vele, de azért most itt mi mellettünk zajlik egy háború. És a háborúban csak azt látjuk, hogy micsoda lőfegyverek, micsoda háborús berendezések vannak, és micsoda pusztítás történik. Szeretném nektek mondani, hogy én nem olyan régen lent jártam Szerbiába, és 25 évvel ezelőtt volt egy szerb, egy délszláv válság. Még nem voltatok meg, még meg se születtetek, sőt azt gondolom, hogy még a szüleitek házasságot sem kötöttek, amikor már zajlott a délszláv háború. Hatalmas pusztító energiák szabadultak fel, és amikor most télen is, meg koratavasszal is elmentem Torontávásárhelyre, azt látom, hogy 30 év után még mindig nincsen újjáépítés. Eltelt 30 év, és még nincs újjáépítés. Bele tudtok ti képzelni azt, hogy most pusztítanak tőlünk nem messze, iszonyatos energiákkal, hogy ott mennyibe kerül majd az újjáépítés? 30 évig fog tartani, vagy 40 évig? Képzeljétek el, hogy 30-40 év múlva én már itt se leszek. Ti meg felnőttek lesztek, valószínűleg megházasodtok, férhez mentek, gyerekeitek lesznek, és amit ma most elpusztítanak, még akkor is azt fogják visszaépíteni, hogy nullán legyetek. Ekkora energia kell az embernek, hogyha valami gonoszság tör ki, azt megpróbálja legyőzni. Szeretném nektek mondani, hogy ebben a történetben is ekkora energia szabadul fel. És szeretném mondani, hogy az ember sokszor bent a családban, bent az osztályteremben, bent az emberi kapcsolataiban nem tudja a tisztátalanságot megszüntetni, hanem ehhez külső energia szükséges. Szeretném, hogyha mi megtanulhatnánk, és hálásak lehetnénk a szívünkbe akkor, amikor a tisztátalan helyén a názáreti Jézus Krisztus segítségével megjelenik a szent, és megjelenik a tiszta. Pál apostol a korintusi levélben azt mondja, hogy ti vagytok a szent, ti vagytok a tiszta. És azért vagytok ti szent, és azért vagytok ti tiszta, hogy ebben a világban ezt hírül vigyétek. Ez a befejező, záró üzenetem. Jézus nem engedi a csónakba a meggyógyult embert, az meggyógyult ember az tudja, hogy mi történt vele, az annyira boldog, hogy Jézust akarja követni, és ezen a helyen Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem, te menj vissza a tieidhez, menjél haza, és mondd el, hogy mi történt te veled. Én ezt nagyon szeretném tőletek kérni. Kevés itt a szülő. Több szülőre van szükség. És ne felejtsétek el, hogy ti nem sokára szülők lesztek. És nem sokára majd gyermekeitek lesznek. És nem sokára a gyermekeket be kell iratni iskolába. Nem sok idő. Higgyétek el nekem, hogy gyorsan elszalad az élet, és bizony akkor szükség lesz rátok, nem csak szőnyis diákként, nem csak volt szőnyis diákként, hanem olyan szülőként is, aki megfogja a gyerek kezét, és vele együtt itt van, és jelen van. Menjetek haza, és vigyétek el azt, hogy názáreti Jézus Krisztus legyőzte a tisztátalant. Nem felejtem el, képzeljétek el, amikor én gyerek voltam, akkor abban a kis faluban, amiben éltem, a házak homlokzatán volt alkalmanként egy felirat. Ez a felirat volt rajta, hogy tiszta udvar, rendes ház. én pontosan nem tudom, hogy mi volt ez, én úgy emlékszem, hogy egy mozgalom, és jöttek és ellenőrizték, és ahol virágos volt az udvar, tiszta volt az udvar, szép volt a homlokzat, ott kapott a ház tulajdonosa egy táblát, és fölírhatta azt, hogy tiszta udvar, rendes ház. Szerintem ti is halljátok azt, hogy van olyan pályázat ma Magyarországon, amely a virágos településről szól. Azok kaphatják meg, akik társadalmi munkába sok-sok virágot elültetnek, azt gondozzák és ápolják, mert a településnek valahogyan ki kell nézni. A te házadnak, a te lakásodnak valahogyan ki kell nézni. Tiszta udvar, rendes ház. De én inkább ezt mondanám, hogy tiszta házasság, tiszta szülő-gyermek viszony, tiszta testvérek közötti kapcsolat, mert ez az, ami segít. Isten áldjon meg bennünket. Itt most nem porszívóra, nem kapára van szükség, azt sem árt néha elővenni, hogy ne legyen gazos a virágos kert, meg hogy tiszta legyen a szőnyeg. Nem árt néha az édesanyáknak ebben az ügyben segíteni, de ezek a külsők. És ott legbelül, a szívedben, a lelkedben és az értelmedben kell tisztaságnak lenni. Isten áldjon meg bennünket, hogy minél többen találkozzanak a názáreti Jézussal, aki legyőzte a szentségtelent és szentet hozott az ember életében. Amen.